Akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Remélem mindenkinek van helye. A pócékek rendelkezésre állnak majd továbbra is, hogyha kellene. Úgyhogy majd kérem a kedves testvérek kreatív segítését, hogyha valaki bejönne és pócéket keres, akkor minél ügyesebben, gyorsabban adjunk neki. Jó, ez csak a logisztikához tartozik. Másik logisztikai dolog, hogy van itt egy csodálatos, szép doboz. Ez az a doboz, amiben a kérdéseket lehet majd elhelyezni, jó? Tehát kicsire összehajtott, tehát ilyen szavazó cédulánál azért kisebb típusú papírkát lehetne ebben majd belerakni, amiben nyugodtan be lehet írni bármilyen típusú kérdést, amely nagyjából kötődik a katekézisünkhöz, amit ugye teljesen érthető, mondtam is a múltkor, hogy nem mindenki meri föltenni a kezét és kérdezni, mert nyilván ahhoz kicsit vállalni kell saját magunkat, ami teljesen érthető, hogy nem mindenkinek egyformán könnyű. Éppen ezért van ez az anonim lehetőség, hogy aki szeretne ezzel kapcsolatban kérdést feltenni, amelyre én a előadások során válaszoljak, akkor belehelyezheti ebbe a kis dobozkába, ami egyelőre itt lesz, de majd találunk neki helyet a teremben, és akkor én ezt majd mindig megnézem, és hát terveim szerint, ha lesz benne kérdés, akkor a következő előadásokat így mindig azzal fogom kezdeni, hogy a kérdésekre megpróbálok, ha tudok válaszolni. Jó, akkor megyünk is tovább, vágtatunk tovább. Harmadik lakásban vagyunk. Már nyakig benne vagyunk ebbe, és ugye mindnyájan érezzük, mindnyájunkat átjár a harmadik lakásnak ez a szele, mennyire szeretünk mi itt lenni, és mennyire felfedeztük talán, és talán mindnyájan felfedeztünk, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben ez a lakás, ez a hozzáállás, amiről itt beszélünk, az azért jellemző ránk. Ugye, ahogy mondtuk, a farizaizmusnak, a képmutatásnak a lakása ez. Továbbvinném azért ezt egy kicsit, tehát azt, hogy mi is az, hogy képmutatás, mint olyan. Tehát, hogy egyébként pont a mai evangéliumban is, ugye Jézus azt mondja, hogy képmutatók. Nagyon érdekes ennek a görög szónak is az etimológiája. Ez a hipokrita, ugye, még azért szoktuk használni azért néha így is, hogy valamilyen valaki hipokrita, szoktuk ezt mondani rá. Az antik görög világban ezzel a szóval írták le a színésznek a mesterségét. Mert ugye a görög világban, ott a színházban a színészek egy ilyen maszkot tettek az arcuk elé, és ugye minden máj napig a színházi világnak egy ilyen jele a mosolygós arc, a mosolygós maszk és a szomorú maszk, ugye előttünk van, hogy ezzel egy színházi illusztrációhoz köthetőek ezek a képek, és ez a világhoz kötődik, és a színészt így hívták, ő volt a hipokrita, aki maga elé vette ezt a maszkot, és így adott elő egy szerepet, nem volt ebben természetesen semmi rossz, ezt így hívták. De ennek ez a jelenség aztán gyorsan átment a köztudatba úgy is, hogy igen, az életben is nagyon sokszor ilyenek vagyunk, és ezt csináljuk, hogy egy maszkot veszünk magunk elé, és igazából színészkedünk, nem vállaljuk önmagunkat, nem vállaljuk az arcunkat, hanem valamilyen maszkot teszünk magunk elé, és a maszk az állarc, amellyel palástolni próbáljuk. Mit is? A saját magunkkal való elégedetlenségünket, mert miért hordunk állarcokat, miért hordunk maszkokat, mert igazából nem vagyunk elégedettek azzal a valakivel, akik vagyunk. És hogyha nem szeretem magam, ahogy vagyok, ha nem fogadom el magam, ahogy vagyok, akkor egy képet kell mutatnom magamról. Ha azt föltételezem, hogy mások nem fogják szeretni azt, vagy nem fogják kedvelni azt, aki én vagyok, de én iszonyúan ki vagyok éhezve arra, hogy mindenki tiszteljen és szeressen engem, de hogyha valamiért azt gondolom, azért, mert én se fogadom el magam, ha valamiért azt gondolom, hogy ez másoknak nem fog tetszeni, akkor egy olyan maszkot próbálok magam elé tenni, egy olyan képet mutatok magamról, amelyről föltételezem, hogy ez másoknak majd tetszeni fog. Mit csinálok? Megint csak mások tetszését, mások szeretetét próbálom mindenkitől kicsikarni és valahogy kinyerni. És valahol a képmutatásnak, testvérek, ez itt a gyökér problémája. Tehát ez a fajta pszichológiai probléma, ez a fajta identitás probléma van minden mögött. Tehát amikor képmutatók vagyunk, amikor a tetteink nem egyeznek a hitünkkel, amikor vallási maszkok mögé bújva próbáljuk kompenzálni a mi csekély önszeretetünket és csekély önbizalmunkat, akkor megjelenik a harmadik lakásnak a jelensége. Mert valaki a csekély önbizalmát sokféle állarc mögé rejtheti, de aki a vallásosság állarca mögé rejti, ott megjelenik az az egész témakör, amiről beszélünk, mert természetesen a világon nagyon sok ember van, aki más típusú állarcot talál magának, de most nem róluk beszélünk. Most magunkról beszélünk, akik azt állítjuk magunkról, hogy hívők vagyunk, mert ránk nagyon-nagyon-nagyon veszélyes lehet ez a jelenség, hogyha nem szeretjük magunkat ott belül, ha nem fogadom el magam úgy, ahogy vagyok, akkor a vallásos ember könnyen abba a csapdába esik, hogy maga elé ezt a vallásos állarcot teszi, amellyel próbálja kompenzálni az ő magának a saját kis csekély önbizalmát, de ugye ebből fakad aztán az összes ellentmondás. Mivel ugye vallásosnak nem lehet lenni csupán önbizalom hiányból, ott akkor még nagyon hiányozni fog a szeretet a másik ember felé, továbbra is ítélkező leszek, továbbra is bele fogok ragadni a vallás megtartásba. Tehát látjuk, a képmutatás mögött mindig ez a problémakör van. Szeretem-e önmagam helyesen és egészségesen, avagy sem? Mert ha nem, akkor szükségem lesz ilyen állarcokra, és ha ezt a vallásgyakorlatban találom meg, akkor nagyon veszélyes, hogy ebből kialakul ez az egész problémakör, amit Teréz alapján a harmadik lakásban mondunk. Mindig visszajutunk, testvérek, egyébként az önismerethez. Mindig visszajutunk a saját magunkhoz való viszonyhoz. Amiről ugye már sokszor mondtam talán, hogy oly keveset beszélünk az egyházban. Oly keveset prédikálunk erről, hittanórákon, stb. Gyerekkorában, nem tudom ki mennyit hallott erről, szerintem elég keveset tanítottak meg bennünket arra, hogy hogyan kell önmagunkat helyesen szeretni, önmagunkat helyesen elfogadni, önmagunkra azt mondani, hogy ez vagyok én a határaimmal és az értékeimmel együtt. Nem vagyok hajlandó sem önmegvetésbe, sem narcisztikus önimádatba esni. Mind a kettő valahol egy állarc egyébként. Az, hogy imádom magam, mert én vagyok a legjobb, és mindenki körülöttem forog, az is egy ilyen. És az, hogy megvetem magam, és sajnáltatom magam mindig, mindenhol, és én vagyok a világ nyomorultja, az is nagyon sokszor egy ilyen. És látjuk, megyünk megint a helyes önismeret felé, amit az első lakásban is már mondtunk. Ugye ma olvastuk az olvasmányban a Teremtés könyvét, hogy Isten megteremtette az embert, és azt mondja, hogy ez jó, látta Isten, hogy ez nagyon jó, amit alkotott. És amikor Isten azt mondja valamire, hogy nagyon jó, például az emberre, például rám és rád, akkor ezzel azt is mondja, hogy te jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél. Akarom, hogy létezz. Te nekem szép vagy, te nekem értékes vagy, te nekem tökéletes vagy. És hogyha Isten ezt mondja ránk, hogy te jó vagy, akkor mi miért mondjuk magunkra azt, hogy de Uram, én nem vagyok jó. Te engem elrontottál, elfuseráltál. Természetesen szabad, hogy feljöjjön benn magunkban a düh azzal kapcsolatban, hogy miért nem vagyunk olyanok, amilyenek szeretnénk lenni, de aztán ennek a dűnek át kell adni a helyét valahol annak a bizalomnak, hogy Uram, te engem jónak teremtettél, a határaimmal együtt. Ez a jóság nem erkölcsi jóságot jelent, hanem egy ilyen egzisztenciális jóságot, ami azt jelenti, hogy én jó, hogy létezem. Én szeretett valaki vagyok, és értékes valaki vagyok. Ez az én identitásom. Testvérek, hogyha valaki biztossá válik a saját identitásában, ha valaki biztossá válik a saját magához való viszonyában, ha valaki el tudja saját magát fogadni úgy, ahogy van, aki biztos magában, az nagyon gyorsan kijön a harmadik lakásból. Vagy egyáltalán bele se megy, vagy nagyon gyorsan kijön belőle, Teréz fogja is mondani,
A harmadik lakásból egy dolog által lehet kijönni, az alázat által. Az alázat pedig ez, amit most mondunk. Önmagam helyes szeretete a valóságban. Az alázatos ember az, aki az igazságban jár. Ez vagyok én. Ezek az én határaim, ezek az én értékeim. Ezek az én hibáim és bűneim, ezek az én erényeim és tehetségeim. Ez vagyok én. Úton vagyok a jó felé, úton vagyok a fejlődés irányába, de itt és most elkezdem magam szeretni és elfogadni úgy, ahogy vagyok, mert Isten nem az állarcot hordó valakire mondta azt, hogy jó, hogy van, hanem rám. Ő nem az én színjátékomra mondta azt, hogy jó, hanem rám mondta, aki vagyok, aki az állarc mögött van. És aki ezt magáévá tudja tenni, hogy én jó vagyok, szeretett vagyok, értékes vagyok, a hibáimmal és az erényeimmel együtt, az a valaki ki fog jönni a harmadik lakásból, mert nem lesz szüksége állarcokra és vallásoskodó képmutatásra sem. Az a valaki nem fogja erőszakkal kikényszeríteni másokból a szeretetet és a tiszteletet az állarcoknak emögött ezzel az állarcoknak a kompromitáló jelenlétével. Az a valaki azt fogja mondani, hogy ez vagyok én, Isten szeret engem úgy, ahogy vagyok, hibáimmal, erényeimmel együtt, persze úton vagyok, hogy változzak, de most, ahogy vagyok, úgy szeret. Ha ez valakinek tetszik, és azért szeret, aki vagyok, az jöjjön, aki pedig nem szeret azért, aki vagyok, az pedig elmehet arra a bizonyos melegebb éghajlatra. Nyugodtan. Retúrjegy nélkül. Ezt ki kell mondani, testvérek, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy a világon bennünket mindenkinek szeretni kell. Nagy számok törvény alapján is biztos lesznek mindig az életben valakik, akik nem fogadnak el bennünket és nem szeretnek bennünket. De ha ezért én kompromitálom önmagam, és állarcokat kezdek viselni, hogy az a valaki mégiscsak valahogy tiszteljen és szeressen engem, akkor testvérek, millió szeretet energiám és erőm elpocsékolódik, mert fönn kell tartanom egy látszatot. Fönn kell tartanom egy állarcot, és az meló, az munka, az energia, azzal dolgozni kell, hogy én valakinek mindig megfeleljek és állarcot tartsak magam elé. Ezzel szemben, hogyha azt mondjuk, hogy vagy valaki azért szeret engem, mert olyan vagyok, amilyen, az rendben van, és ne az állarcomat szeresse, hanem engem, és valaki, ha pedig nem tud úgy szeretni engem, ahogy vagyok, azzal nem tudunk mit csinálni. Fel is út, le is út. Kész. Természetesen az embernek mindig fog fájni az, hogy valaki nem fogad el bennünket. Persze. Nem azt mondom, hogy ez ne fájjon. Amíg élünk, az egyik legnagyobb kínunk a visszautasítottság kínja lesz. Az biztos. Testi kínoknál is nagyobb kín a visszautasítottság kínja. Krisztus legnagyobb kínja a kereszten. Nem a szögek a kezében, hanem a visszautasítottságnak a kínja. Hogy nem kellek. Hogy kitaszítottak. Annál nagyobb kín nincs. Soha ne várjuk el magunktól, hogy azt a tényt, hogy valaki engem nem fogad el, azt így félváról tudjuk venni, és így le tudjuk magunkról rázni. Nem, az ott belül nagyon fáj. De, bár nagyon fáj, de tudjuk a különbségtételt, azért az életemnek az alapjait nem veszélyezteti. Azért az, hogy tudom, hogy én ki vagyok, és mi az életben a célom és a dolgom, azért az végső soron nem veszélyeztetheti az, hogy ki hogy viszonyul hozzám. Fájhat, fájni is fog, sírhatok és dühönhetek is miatta, ez mind jogos, de azért az életem alapjait nem fogja megrendíteni. A talpam alól a talajt azért ne húzza ki az, hogy ki hogy viszonyul hozzám. Fájni fog és nagyon-nagyon kínzó, de azért én ennek ellenére ettől függetlenül tudom, hogy ki vagyok. És kihez tartozom, és ki szeret engem, és mi a célom és a dolgom az életben, és hogy milyen értékeim vannak, azt nem más fogja megmondani. Azt én fogom megmondani magamnak, nyilván az Isten kapcsolatom fényében. Ez egy pici, megint csak egy olyan bevezetés, vagy olyan kis segítő gondolat ahhoz, hogy hogy álljunk ehhez a harmadik lakáshoz. Tehát, hogyha felfedezzük magunkban a képmutatást, mint olyat, ha felfedezzük magunkban azt, hogy túlságosan kezdünk beleragadni a vallási gyakorlatba, és közben azt is tapasztaljuk, hogy azért a testvéri szeretet szintjén nem nagyon fejlődünk,
akkor mit kell csinálnom? Tehát ugye sokakban magunkra ismerhetünk, hogy atya, most akkor én mit csináljak ilyenkor? Igen, akkor megint a legfontosabb kérdés vissza az önismerethez. Hogy vagy te magaddal? Mert hogyha nem szereted magad helyesen, ha nem fogadod el magad helyesen, ha nem tudod kimondani magadra is alkalmazni Isten örök igéjét, hogy te jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél és létezz, te egy szeretett valaki vagy az erkölcseidtől és a hibáidtól és mindentől függetlenül, akkor persze, hogy ez megjelenik ilyen állathordásban és végső soron ebben a harmadik lakásos képmutató jelenségben. Vissza kell mennünk akkor megint a lényeghez. Hogy vagyok saját magammal? Na, és akkor ezzel együtt akkor nézzük tovább. Azt ezért is mondtam ezt, hogy meg ne ijedjünk. Tehát semmilyen okunk nincs az ijegységre és a félelemre, hogyha megtaláltuk volna magunkat érintve ettől a témától. Ha első fejezet hatodik pontjánál vagyunk, tehát a harmadik lakás első fejezet hatodik pontja, amelyben Teréz itt egy kicsit arról beszél, hogy mi is lehet a kifelé vezető út a harmadik lakásból. Tehát most nyakig belevitt minket, és most azért ő jó tanító módjára, jó segítő módjára azért megmutatja a kifelé vezető utat. Teréz testvérek, nem az a szent, aki csupán föltépi a sebeinket. Mert olyan prédikátorok és olyan szentek is vannak, és ez valahol egyébként nem baj, mert különbözőek vagyunk, akik olyan módon tudnak beszélni, hogy a sebek ott bennünk feltépődnek, de nem mindig adják meg rá a gyógyírt. Tehát vannak azok a nagy hatású beszélő prédikátorok, akik úgy érzem, hogy le vagyok mesztelenedve, totálisan eltalált minden szava, csak nagyon fontos, hogy ehhez a tanító adja hozzá a megoldást is. Hogy hogyan tovább, hogyan tudok ebből kimenni, hogyan tudok gyógyulni. Teréz ilyen. Teréz nem csak föltépi a sebeket, ő megadja a gyógyírt. Megadja a gyógyulás lehetőségét, megmondja, hogyan tovább. És ez már is egy ilyen mondat, amit itt tőle látunk. Teréz szerint a megoldás, így írja, lépjetek be, leányaim, a belső szobába, duplán mondja, hogy lépjetek be, ez lesz az első jelszónk, és a második azt mondja, lépjetek túl cselekedetecskéiteken. Most ha ittam volna katekézis előtt egy felest, biztos nem tudtam volna kimondani ezt, hogy cselekedetecskéiteken. Ez a spanyolban sokkal egyszerűbb az, hogy obrilla, ennyi van odaírva, magyarban cselekedetecske. Na, mindjárt megnézzük, hogy mit jelent ez. Először is, mi a megoldás? Azt mondja, lépjetek be. Egy befelé irányuló mozgás. Lépjetek be. Hova? Azt mondja. A belső szobába, azaz, ha a harmadik lakásba találjuk magunkat, ha észrevettük, hogy itt vagyunk és gyógyulni akarunk, egyébként zárójel, biztos mondtam ezt már a múltkor is, de iszonyú fontos, ha már fölfedezted, hogy benne vagy, ha már fölfedezted, hogy mi a baj, akkor már meg vagy mentve. Ha már fölfedeztük, hogy bennünk valami nem működik, és elkezdek segítséget keresni, és változást keresni, akkor testvérem, meg vagy mentve. Addig van baj, amíg a problémánkat nem látjuk. Addig van baj. Addig van baj, amíg nem látom be, hogy baj van. Amikor fölismerem, hogy baj van, az útnak a legnagyobb részét már megtettem. Onnantól kezdve már elkezdek segítséget keresni, elkezdek dolgozni magamon, onnantól kezdve már csak kifelé vezet az út a fény felé az alagútból. Addig megyek a sötét, feneketlen alagútba, amíg nem ismerem föl, hogy valami problémám van. Nem akkor van probléma, amikor rájövök, hogy problémám van, mert az addig is ott volt. Nem akkor jött oda az a probléma, csak addig azt nem láttam. Addig van baj, amíg nem látjuk. Amíg vakok vagyunk, amíg nem veszük észre a bajunkat. És nem tudjuk megfogalmazni. Nem tudjuk valahogy behatárolni magunkba. De amint ez sikerült,
Amint szembenéztünk azzal, és ki tudtuk alázattal mondani, hogy Uram, van bennem egy ilyen típusú sérülés, egy ilyen típusú hozzáállás, ezt hozom magammal, így csináltam 100 éve, ezt tanultam otthon, gyerekkoromtól kezdve ez van, semmi probléma. Azzal, hogy tudod, hogy van, és nevet adtál neki, és elfogadtad, azzal már az útnak az 51%-át megtetted, a legnagyobb részt. Az még csak egy dolog, hogy nem változott még ez meg benned, az majd a jövőnek a zenéje, hogy majd ez fog változni. De a legnagyobb rész, a legnagyobb dolog már megvan, az, hogy fölismerted. Tehát, hogyha a harmadik lakásnak a témája kapcsán bármelyikünk fölismer magában valamit, az adjon érte nagyon-nagyon-nagyon hálát. Hogy elmondhatom, hogy fölismertem, hogy ez van. Mert az innentől kezdve itt a nyitott út a gyógyulás felé. Addig nem gyógyulunk, amíg föl nem fedezzük, hogy mi van bennünk. Addig van baj, amíg nem látjuk a bajt. Amikor látjuk, amikor ott van, amikor azt mondjuk, hogy hát szia, hát te vagy az, hát oké, mindig is gondoltam, de most már, na, most már kezet fogok veled, és nevet adok neked, onnantól kezdve az út egyenes előttünk. Tehát, hogyha felismertünk magunkba valami ilyesmit, tudatosítottuk, hogy ez van, felszínre jött, rendben van, akkor innentől Teréz mondja, hogy mi is a megoldás. Lépjetek be a belső szobába, azaz, hova lépjünk be? Krisztushoz, nyilván, lépjetek be Krisztushoz, azaz, kicsit fordítsuk még tovább ezt, amit Teréz mond, mire hív itt ő bennünket, legyen egyre személyesebb és szabadabb a vele élt életünk. Tehát lépjetek be Krisztushoz, ez egy meghívás arra, annak, aki fölismerte, hogy sok minden jellemző rá a harmadik lakásból, sokszor beleragadok a vallásgyakorlatba, sokszor nem látom a fától az erdőt, és sokszor bármilyen hitem van, mégiscsak tudok szeretetlen lenni, és egészen ellentétesen viselkedni. Ha ezt fölismertem magamba, jó, mit csinálok? Belépek újra Krisztushoz, azaz, megpróbálom átgondolni, hogy hogyan lehet az én kapcsolatom Krisztussal egyre személyesebb és szabadabb. Megpróbálok ezen gondolkodni. Megpróbálok egy stratégiát fölállítani, hogy mit lehet, Uram, tenni, hogy a közted és a közöttem lévő viszonyt ne a vallási teljesítménynek a réme, ne a kötelező vallási törvényeknek az elvárásai, senkinek az elvárása ne határozza meg, csak az, hogy én akarok veled személyes kapcsolatban élni, csak hogy ez legyen. Uram, mit tudunk ezért együtt tenni? Tedd föl neki a kérdést. És biztos vagyok benne, hogy az imádságban fogsz választ kapni. Fogsz sugallatot kapni arra, hogy mit lehetne tenni ilyen ügyben. Hogy egyre szabadabb legyen az Istennel való kapcsolat. Egyre inkább elengedjük ezeket a vallási kötelezőségeket, és mindent beállítsunk a szeretett kapcsolatnak a szolgálatába. Természetesen itt aztán megint nyílhat egy egészen nagy tér, egy egészen új út, mert amikor Krisztussal a kapcsolatunkat szabadabbá akarjuk tenni, akkor persze feljöhet az, hogy ja, lehet én Istent még soha nem szólítottam meg úgy igazán személyesen. Lehet, hogy én mondtam mindig az imákat, jártam mindig misére, gyóntam és áldoztam, de úgy nem ültem le a székre, a fotelbe úgy Jézus mellé. És nem mondtam azt neki, hogy szevasz haver, mi van most, te most ki vagy te? Egyáltalán mint olyan. Nem invitáltam őt meg sose magam mellé a székre vagy a fotelbe, és nem beszélgettem el vele csupán úgy, vallás nélkül. Csak úgy ő meg én. A názáreti Jézus, mint olyan, még sose ültettem magam mellé. És nem mertem őt megkérdezni, hogy te most ki vagy most úgy igazán? Vagy most ez most mi? És lehet, hogy itt jön bennünk az első olyan, hogy aha, lehet meg kéne végre őt úgy először úgy szólítanom. Lehet, hogy az arcába, a személybe kéne néznem úgy először saját akaratból. Persze, természetesen nem akarok én itt könnyedén beszélni. Tudom nagyon jól, hogy ez milyen sokszor iszonyú nehéz tud lenni. Milyen sokszor végtelenül nehéz az, hogy Istennel valódi módon találkozzunk, és megint itt ugye egy másik nagy terület, az Isten képeknek ugye a témája jön be, hogy milyen az a Krisztus, vagy az az Isten, vagy az az Atya, akit én magam mellé akarok a székre ültetni. Mert ha ő benne, például, most itt egy példát mondok, azt az apát látom, akinek nekem mindig meg kellett felelnem, aki soha nem mondta azt az életemre és a teljesítményemre, hogy jó, aki a szeretetét esetleg mindig ahhoz kötötte, hogy például jó jegyet hozok-e, hát testvérem, egészen érthető, hogy akkor ezt az Istent nem mered magad mellé ültetni, mert például ott látod benne ezt az apát. Ott látod benne ezt az anyát, ezt a nevelőt, ezt az akárkit, aki ilyen módon viselkedett veled, és ezt hozzuk magunkkal, ezt ráprojektáljuk nem csak egymásra, de az Istenre is. Azt, amit mi kaptunk annak idején, ott ugye a gyerekkorban, ott nagyon a kezdetekkor. Bizony, és ez egészen természetes dolog, hogy belátom, hogy azért rettegek például az atyától, mint olyan, mert például valaki saját szülőtől rettegett és félt. Így van, például. Ez csak egy példa, de látjuk, hogy az Isten képünknek a miensége nagyon-nagyon nagyban függ attól, hogy milyen szülőképet hordozunk magunkban. Ez totálisan összefügg ez a képpel. És persze ezért nem könnyű az Isten mellé odaülni, és egyből úgy képzelni őt el, mint egy föltételek nélkül szerető atyát. Hogy a manóba tudjam én elhinni az Istenről, hogy föltétlenül szeret, ha én még egyetlen ember fiától nem tapasztaltam föltételek nélkül szeretetet. Ha se a szülők, se senki soha nem szerettek még engem feltételek nélkül, akkor hogy higgyem el az Istenről? Hiába mondja a Renátó atya, nem fogom elhinni az Istenről, hogy feltételek nélkül szeret, ha valakitől, egy konkrét emberi személytől én ilyet nem tapasztalok. Hogy milyen az, hogy valaki nem köti a szeretetét ahhoz, hogy én milyen vagyok. És éppen ezért az Isten képünknek, testvérek, gyógyulni kell. És hogy gyógyul az Isten képünk? Például egymást nagyon gyógyíthatjuk ezáltal. Nem ezért lenne létjogosultsága a keresztény közösségnek? A közösségnek? Hogy azért vagyunk közösség, azért vagyunk együtt, hogy valamit próbáljunk átadni egymásnak abból, hogy mindegy, hogy milyen vagy, és mit mondasz, és mit csinálsz, próbálunk szeretni és elfogadni. Ha valaki például egy emberi kapcsolatban, egy közösségben megérzi azt, hogy milyen szeretve lenni feltételek nélkül, annak már tisztulhat az Isten képe. Annak már könnyebb lehet az Atya mellé ülni, és elhinni róla, hogy ez nem az a bizonyos engem abúzusokkal elhalmozó szülő, hanem ez tényleg a feltételek nélkül és ingyenesen szerető Isten. Hogy az, aki ott ül mellettem, az nem az apám, nem az anyám, bármennyire is ráprojektálom ezt, hanem tudok akkor ott egy ilyen hasítást tenni, hogy az nem ő, az az Isten, az az Atya, az Jézus, aki engem föltételek nélkül és ingyenesen szeret, aki nem úgy szeret, ahogy én azt egész életemben megszoktam, hogy mi a szeretet. Mert nőhetünk fel úgy, élhetünk úgy, hogy azt hiszük, hogy a szeretetért mindig meg kell dolgozni. A szeretetért jónak kell lenni, a szeretetért fizetni kell. És hogyha valaki kicsikorunkban lehet úgy büntetett, hogy megvonta tőlünk ezt a szeretetet, akkor a gyerek hamar rátanul arra, hogy ha én el akarom érni, hogy szeressenek, ahhoz nekem csinálni kell valamit. Tehát meg kell fizetnem ezt a szeretetet. És ezt hordozhatjuk egészen halálunkig, ha csak észbe nem kapunk, hogy jajaj, aha, amiről azért az evangélium beszél, azért az nem ez. Az Isten szeretete nem ilyen, és ő az ő hozzátartozókat sem szeretné, hogyha ilyen szeretettel szeretnék egymást. Testvérek, mindig van alkalmunk és lehetőségünk felülvizsgálni azt a szeretet képet, amit magunkba hordozunk. De hát, hogyha ez sikerülget, akkor ugye itt van a fontos dolog, lépjünk be Krisztushoz, legyen személyesebb és szabadabb a vele való életünk. Ez már is egy megoldás arra nézve, hogy ne ragadjunk bele a harmadik lakásnak a képmutatásába, és aztán a másik, lépjetek túl cselekedetecskéiteken. Teréznél a cselekedetecske, ez a bizonyos vallási teljesítmény, amiről beszélünk. Ez a bizonyos vallás gyakorlat, neki csupán cselekedetecske.
Tehát neki csupán ez egy ilyen dolog, ami egyáltalán nem tartozik a lényeghez, és ugye itt azt mondja, hogy lépjetek túl. Jaj, de fontos, itt ez a határozó, hogy túl, lépjetek túl, ezen a csupán kötelezőségből, vallási folklórból, megfelelési kényszerből végzett vallásos cselekedetecskéken, tegyétek ezt bele az Istennel való és az egymással való kapcsolatnak a rendszerébe, akkor rendben van, de hogyha nem léptek ezen valahogy túl, nem merünk szabadabbá válni a vallásos elvárásoktól, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy benne vagyunk a harmadik lakás ellentmondásos világában. Amikor azt halljuk, hogy lépjetek túl, nem de, vágyfülűeknek már az evangéliumot tudtok, amikor Jézus azt mondja, hogy ha nem mújjátok felül az írástudók és a farizeusok bölcsességét, nem mentek be a mennyek országába. Ugyanezt halljuk Jézusnál. Ha nem léptek túl azon, hogy mi a törvény, mit kell csinálni, mi a jó, mi a rossz, ha csupán ezen az erkölcsi vallásos világon, ami rendben van önmagába, ami nem rossz önmagába, de önmagába Istennel való kapcsolat nélkül valóban értelmét vesztett lehet, ha nem lépünk túl csupán ezen, akkor nem értjük meg, hogy mit jelent Jézussal valódi szeretett kapcsolatban élni. Mert ő tudjuk, nem egy vallást kér rajtunk számon, nem egy erkölcsi rendszert kér tőlünk, hanem azt, hogy éljünk vele szeretett kapcsolatba, amiből majd fakad az erkölcs és a vallás. Ez a sorrend. Egy kapcsolatból fakad az, hogy templomban megyek és betartom az erkölcsöt. Ebből a kapcsolatból, és hogyha ezt ezen kívül nézzük, akkor az egész megmarad üresnek, és itt a képmutatás, itt a farizeizmus, itt a harmadik lakás. Isten kapcsolat nélkül próbálom, legalábbis próbálok úgy csinálni, mintha erkölcsös lennék és vallásos, de aztán, mikor megyek bele az emberekkel való kapcsolatokba, nagyon hamar kilóg a lóláb. És nagyon hamar elkezdek totálisan a hitemmel ellentétes sem viselkedni, mert nem az Isten kapcsolatból élem ezt meg, hanem valamilyen más motivációból, állarctartásból, satöbbiből. Tehát lépjetek túl farizeusok és írástudók bölcsességén. Felül kell múlni, hogy tudni, hogy Isten nem dolgok megtartására hív bennünket, hanem kapcsolatra. Amiből majd fakad, hogy megtartom a törvényt. De a törvény megtartás önmagában, ahogy Szent Pál mondaná, az egy átok. Az egy átok, amiből Krisztus bennünket felszabadított, aki átokká lett a fán, a kereszt fán, értünk, azért, hogy a törvény átkától megszabadítson, a Galata levélben mondja. És ez a törvény nem csak a mózesi törvény, az összes katolikus keresztény törvény is lehet, minden, ami törvény. Minden, ami ilyen törvényszerű, Krisztus ebből felszabadított, és nem a törvényt törölte el, hanem csak helyre tette, beteljesítette. Mondván, hogy akkor leszel képes a törvény szerint élni, ha Krisztussal kapcsolatban élsz. De akkor már nem is törvényteljesítés lesz, hanem csupán egy szabad gyümölcse ennek a párkapcsolatnak. Akkor már nem arról van szó, hogy parancsokat fogok megtartani. Azért megyek templomba, azért csinálom a katolikus életet, mert meg kell tartani. Nem, az lesz, hogy mivel kapcsolatban élek Istennel, ez ebből természetesen fakad, hogy akarok templomba menni. Akarok vele ott még mélyebben találkozni. És ez nem követelmény lesz, hanem következmény.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.